Kontakt Rádió. A Fáraók földjén. Műsorvezető Dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária. Kedves hallgatóink! Köszöntjük Önöket a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság Fáraók földjén című műsorában, itt a Kontakt Rádióban. Folytatjuk az ókori egyiptomi értekező irodalommal kapcsolatos műsorokat Ptahhotep intelmeivel. A múlt alkalommal már beszéltünk ezekről az intelmekről, szó volt róla, hogy alapvetően négy forrásunk van, amelyeknek az alapján megállapíthatjuk, hogy ezek az intelmek igen népszerűek voltak, számos változatban éltek, a közép- és új birodalom korában másolták őket. Maga Ptahhotep a szöveg szerint Iszeszi fáraó korában élt, az ő vezére volt, és amikor már igen megöregedett, mint az intelem végén olvasható 110 éves volt, akkor kérte a fáraót, hogy hadd vonuljon vissza, és helyette fia, mint az öregség oszlopa, végezhesse a munkáját. Ez tulajdonképpen egy tisztség volt, egy olyan tisztség, amelyik egyrészt azzal járt, hogy az elődnek a munkáját átvette valaki és folytatta, másrészt viszont az elődjével is kellett törődnie, az ő ellátásáról gondoskodni, vele konzultálni. Tehát így Ptahhotep tulajdonképpen azután is irányíthatta az ügyeket, miután fia a hivatalba lépett. De Ptahhotep nem csak a fiát kívánta irányítani, és nem csak ő neki akarta a tudását átadni, hanem másoknak is. Nyugalomba vonulásával együtt azt is kérte a fáraótól, hogy az előkelőknek, a ver, vagyis nagyoknak a gyermekeit taníthassa meg mindazokra a bölcs, okos dolgokra, amiket ő maga megtapasztalt, vagy kialakított. Ezzel kezdődik tehát a Ptahhotep intelmei, amelyik egyébként 47 egységre oszlik a Prisze papiruszon. Ez az a papirusz, amelyik a Bibliothèque Nationale-ban Párizsban található meg, a teljes szöveget megőrizte, hieratikus írással íródott természetesen, az íráskép alapján a 12. dinasztia végére keltezhető, tehát a középirodalom korára. Fekete tintával írták, viszont vannak benne piros tintával írt részek is, amikkel kiemeltek egy-egy egységet. Így jól megfigyelhető, hogy az egyes részei, egyes egységei Ptahhotep intelmeinek mennyire különböző hosszúságúak, sőt, tulajdonképpen tartalmukban is nagyon jól elválnak. Vannak ugyan összetartozó részek, amik tartalmukban közel állnak egymáshoz, de ugyanakkor önállóan is megállják a helyüket. Hogyha áttekintjük azt a részét az intelmeknek, amivel már a múltkor foglalkoztunk, akkor elmondhatjuk, hogy az első rész, az ókori egyiptomiak szerinti első rész magát a szituációt adta meg, azt írta le, hogy Ptahhotep milyen állapotba került, és milyen kéréssel fordult a fáraóhoz. Ebben a részben olvasható egy nagyon szép leírása az időskornak, amiről a múltkoriban már beszéltünk, de most fölolvasnám Vesecki Vilmosnak a költői fordításában. Megjött az öregség, leszállt az akkor. Eljött a gyengeség, újra olyan az ember, mint a kisded, aki bágyattan nyugszik egész nap. Rossz már a szem, süket a fül, fogy az erő, mert elfáradt a szív. Hallgat a száj, nem beszél. Feledékeny az értelem, nem emlékszik a tegnapra. Fájnak az ember csontjai időknek múltán. Ami jó volt, rosszra fordul. Nem érzik már az íz sem. Minden rossz, amit az öregség hoz az embernek. Eldugul az orr, nem tud lélegzetet venni. Éppen olyan fájdalmas állni, mint ülni. Tehát így mutatja be saját idős korát Ptahhotep, de ugyanakkor elég aktív még ahhoz, hogy tanítani tudjon. A második egységben, az ókori egyiptomiak által megjelölt második egységben a fáraó elrendeli, hogy Ptahhotep akkor mondja el a tanításait. és itt hangsúlyozom azt, hogy mondja el a tanításait, tehát ezeket a tanításokat eredetileg Tahotepnek az intelmeit nem írásra szánták, hanem szóbeli műnek, ezért is érthető az, hogy ez egy vers formában íródott. Mint a múltkoriban említettük, az egyes soroknak a végét vers pontokkal jelölték, az utolsó szó mögött a sor fölé helyezett piros ponttal. Ugyanakkor azt is tudjuk, és a harmadik egység beszél is róla, hogy a szép beszéd válogatásának a kezdete ez, ami itt kezdődik, tehát maga az intelem itt ezzel a harmadik egységgel kezdődik, amelyikben Tahotepnek a címeit sorolják föl, és megtudjuk ezekből a címekből, hogy a költemény elején említett két tisztség csak a két talán legfontosabbnak tartott tisztség volt, emellett számos egyéb hivatalt is betöltött Tahotep. Tudjuk például, hogy Iripát volt, tehát az előkelőkhöz tartozó, hogy Hatia, vagyis herceg is volt, itt Néter, vagyis Isten atya névre hallgató papi tisztséget betöltötte, volt Meri Néter, az Isten szeretetje is. Ebben az esetben a Néter szót nem tudjuk, hogy konkrétan melyik Istenre vonatkozik, de miután utána a Sanisut Szemszú, tehát a király legidősebb fia szerepel, elképzelhető, hogy a Néter szó az Istent jelölte meg ebben az esetben. Na most a király legidősebb fiánál nem csak azt árulja el, hogy ő volt a legidősebb királyfi, akkor, amikor ez a mű keletkezett, hanem azt is, hogy Enhetef, vagyis a testéből való vérszerinti, tehát a király legidősebb vérszerinti fiáról van szó, akit továbbra is, mint már tudjuk, a legelejéről a város elöljáró volt, vagyis hogy Memphisnek volt az elöljárója, mert ugye az Óbirodalom korában a fehér fal, vagyis hogy Memphis volt a székhely, ahol a legelőkelőbbek laktak a fáraók közvetlen környezetében. Azt is megtudjuk ebből a harmadik egységből, hogy nem akár miről van itt szó, ez a Tjezuen Medet Neferet, tehát a szép beszédnek a válogatása, nem egyszerűen csak egy költemény, ami szórakoztatni akar, amivel tanácsokat akar adni Tahotep, hanem olyan tanácsokat akar adni, amikkel a nem tudót tudóvá teszi. Olyan tanácsokat, amik hasznosak azoknak az embereknek, akik hallgatják, ezzel szemben ártalmasak azoknak, akik meg akarják azt szegni. Mármint, hogy meg akarják szegni a mát törvényei szerinti életet, vagy pedig a heszeben medet néferet, mert hogy erre is vonatkozhat, a szép beszédnek a szabályait. Ebből mindjárt az is következik, hogy ennek a műfajnak nem akár hogyan írták meg az egyes elemeit, vagy akár az egészet, hanem megvoltak nagyon szigorúan kötve azok az eszközök, azok a lehetőségek, amiknek a segítségével meg kellett írni őket. Sajnos annyira hiányosak az ismereteink ebből a szempontból, hogy még nagyon sok kutatnivaló van vele kapcsolatban. Szerkezetileg is nagyon érdekes ez a cél megjelölés, mert hármas egységbe van föltüntetve, mindegyik az M-mel kezdődik, a legelsőnél M Seba Chemu Erech, vagyis hogy megtanítsa a tudatlant, hogy tudjon, és akkor utána jön az, hogy milyen formában, majd utána következő M Achet En Szegemtifi, és M Ugeget En Entier Tehetsze, vagyis hogy ugyanazzal a szerkezettel vezeti be mind a három sort, ami feltételezhetően ezekhez a bizonyos szabályokhoz igazodik, tehát azokkal áll kapcsolatban. Ahogy tovább megyünk, a negyedik egységben azt mondja el röviden, csak néhány sorban Tahotep, hogy a tudatlant sem szabad lenézni, ott is lehetnek értékek. És pont ebben a részben van az, ami nekünk magyarok számára is izgalmas, a Gellért legendára szeretnék itt utalni, ahol az asszonyok éneke a malomkőnél a gyémánttal ér föl. Nos, ennek a gondolata Ideptáhotepnek a költeményére megy vissza, ugyanis itt van az, hogy Degá medet noferet uágy, io gemse em a hemut herbenut. Vagyis, hogy értékesebbek ezek a szép szavak, vagyis ez a műfaj tulajdonképpen az uácsnál, amit malachitnak felel meg, de ugyanakkor a friss, zöld értelemmel is bír, és ezen keresztül az ifjúságra is vonatkozik. Tehát mindennél, tehát magánál az életnél is, ahogy él az ember, annál is értékesebb a szép beszéd, de ugyanakkor megtalálható az az asszonynál, a malomkőnél, tehát a malomkőn őrlő asszonynál is megtalálható. A továbbiakban az ellenfelekkel kapcsolatos tevékenységről, illetőleg viselkedésről van szó, arról, hogy milyen ellenfél esetén hogyan célszerű viselkednie egy jól nevelt ifjúnak. És nagyon érdekes, hogy háromféle ellenfelet vagy ellenséget különít el ez a költemény. Az első az az, amikor valaki egy nálánál erősebbel kerül egybe. Itt természetesen azt ajánlja, hogy mindenben alkalmazkodni kell, és nem szabad hagyni, hogy provokálják az embert. Sőt, a medet, binet, vagyis a csúnya beszédet is kerülni kell. A hatodik egységben megint csak ellenfélről van szó, ezúttal azonban egyenrangú az ellenfél, és itt mire is kell törekedni? Arra, hogy a méltóságot megőrizze az ember, a bölcselő. Végül jön az utolsó, a harmadik fajta ellenfél, ez ugye a hetedik most már az ókori egyiptomi tagolás szerint a hetedik egység, és itt arról van szó, hogy az ellenfél volt eddig olyan, aki erősebb volt, volt olyan, aki egyenrangú volt, nem volt még olyan, aki gyengébb, nos, itt van az az ellenség, aki gyengébb. Ezt az ellenséget sem javasolja azonban Ptahotep, hogy döngöljük a földbe, hanem azt mondja, hogy állítsák szembe saját magával, azzal, hogy milyen gonosz, rossz dolgokat csinál, és a hivatalnokok majd, hogyha valóban ilyen, akkor ellenségesen fognak viszonyulni hozzá. Ehhez kapcsolódik tulajdonképpen a nyolcadik egység, amelyik arról szól, hogy lehet valaki sokaknak a vezetője is. Ebben az esetben viszont tanácsolja, hogy legyen következetes, és ne menjen el a hibák felett, mert ha csak egy hiba felett is elmegy, akkor az már precedens lesz, példaértékű, amire lehet a későbbiek során hivatkozni. Következő a kilences egység arra buzdít, hogy a félelmet és a félelem keltést el kell kerülni, nem vezet az jóra. Ezt követi a tizedik egység, amelyik viszont egy ebédelő asztal képét varázsolja elénk, ahol az előkelő ül az asztalánál, és megkínálja azt is, aki hozzáérkezett, akár vendég, akár valamilyen hivatalnok, beosztott hivatalnok. Fölhívja a figyelmét ennek a hivatalnoknak, ennek a jobban kiszolgáltatott hivatalnoknak arra, hogy kedvébe kell járni az urának, ugyanakkor mértéket is javasol ebben. Arról volt szó, ugye, hogy arra kell tekinteni, aki előtte van, de nem szabad átható tekintetet szögezni rá. Aztán, hogy beszélni is, persze lehet az asztalnál, de csak akkor, hogyha jelezték, hogy rajtad a sor, te beszélj. Viszont nem mindegy, hogy mit mond az ember, és azt tanácsolja Ptahotep, hogy ne mondják ki, ami a szívet nyomja, mert ki tudja, kinek mi jut erről az eszébe. Minden esetre van olyan eset, hogy megkérdezik valakinek a véleményét, nos, ekkor nem csak, hogy lehet beszélni, hanem éppen, hogy kell is beszélni. És úgy kell beszélni, hogy az jó lessen, hogy örüljön annak a beszédnek, amit hall, mert hát ugye nem lehet a jövőbe látni, nem lehet tudni, hogy mi rejtőzik a szívben, mint fogalmaz. Ugyanez az étkezésnél is visszaköszön, mert hogy az ételt dicsérni indik, de ugyanakkor az ételeket enni is lehet, viszont ezzel kapcsolatban is megjegyzi, hogy az előkerő az kér, és előbb-utóbb megkapja azt, amit kért. Másrésztről a követelőző elutasítást fog kapni a végén. Na most a 11. egység az úgy kezdődik, hogy ir venenek em es en ak. Vagyis, ha vagy te, mint egy ember, olyan, aki belép, mármint a házba, és azért, hogy üzeneteket hozzon, vagyis, hogyha hírnök vagy, egyik hivatalból a másik hivatalba járó személy, akkor nagyon kell ügyelni arra, hogy az üzenetet pontosan adják át. És megint csak nem egy pint, vagyis a gonosz beszéd, aljas beszéd, az is bekerült a szövegbe, attól tartózkodni kell, mert hogy a mátot őrizzék, azt nem szabad áthágni. Azt is elmondja ugyanakkor, hogy a mondandóból nem szabad semmit se eltitkolni. Továbbá a feledékenységet csapdának nevezi. A 12. egység a szántóföldekre kalauzol minket, a földműves szempontjából mutatja be a virágot, és itt egy olyan aspektusa kerül elő az életnek, ami a generációról generációra a nép megújulását segíti elő, vagyis a gyermekek születése, vagy éppen, hogy nem születése. Mert hogy a gyermekek azok, akik a szülőkről gondoskodni kötelesek voltak időskorukban. Ugyanakkor nem minden családnál volt gyermek, és ettől függetlenül is nagyon jól, szépen tudtak élni. Tehát ezért tanácsolja, hogy ne akarjon senki se kérkedni a gyermektelenek között, és azt is elmondja, hogy bizony sok apa szomorú, de a nőknél is van ilyen is, meg olyan is. A 13. egységben a gyenge emberekről van szó, akik maguk nem képesek megfelelően élni, megfelelően viselkedni. Ezeknek azt tanácsolja, hogy a kiválót kövessék, és ne hánytorgassák föl neki sem azt, hogy mi volt 10, 20, 30 vagy akárhány évvel korábban, tehát ezekben a régi időkben. Ezzel nem kell foglalkozni, azzal kell foglalkozni, ami van, amivé alakultak. A 14. egység az a vidámságról szól, arról szól, hogy vidámnak, jókedvűnek kell lenni, a szívet kell követni. Hallgassunk egy kis zenét, majd folytatjuk műsorunkat. Kedves hallgatóink, folytatjuk Fáraok földjén című műsorunkat itt a Kontakt Rádióban. Xinhua irodalmi rovatunkban járunk, és Tahotep intelmeiről beszéltünk, amelyikről tudjuk, hogy verses költemény volt. Az új birodalmi emlékek erről is tanúskodnak, meg arról is, hogy többféle változatban élt. Az a változat, amit most megbeszélünk, a Prisze papirusznak a intelme tulajdonképpen. Ez az egyetlen teljes intelem, ami fönnmaradt. Emellett két másik papirusz is van a British Múzeumban, illetőleg Kairóban található a Carnarvon tábla, amelyiken megint csak jelentős része megvan Tahotep intelmeinek, de nem az egész. Az intelmeknek a megbeszélésénél a 15. egységnél tartottunk, tehát olyan egységekről van szó, amiket az egyiptomiak jelöltek meg, egyszerűen azt tették, hogy a fekete hierátikus szöveggel írt részbe vannak piros hierátikus szöveggel írt mondatok, félmondatok, szavak, amik az újabb bekezdést jelölik, fölhívva a figyelmet a szín eltéréssel arra, hogy itt valami fontos vagy új dolog történik. A 15. egység tehát a kiváló emberekről szól, arról szól, hogyha valaki kiváló, akkor itt az ideje, hogy házat alapítson, mert ha késlekedik a házalapítással, akkor bizony a szülők szerencsétlenek lesznek. Ha kiváló valaki, akkor olyan gyermeket nemz, amelyik tetsző az isteneknek, és ha ő is tisztességes, szolgálja hírnevét, mármint atyának a hírnevét is, és hallgat a tanítására, elgondolásai pedig helyesek lesznek, ami azt is jelenti egyúttal, hogy a javakra is gondot visel, és ezért cserébe a szülő is mindenféle jót tesz a gyermekkel. Úgy fogalmaz Vesecki Vilmos a műfordításban a kedves, szeretetre méltó, atyának engedelmes fiúval kapcsolatban, hogy fiad a lelked magvából való, szívedet őtőle el ne szakítsd. Van azonban mindjárt az ellentéte, egyiptomiak tudták, hogy a jónak van rossz ellentéte, illetőleg a gyermekek esetében sem mindig fenékig tej fel az élet, úgyhogy ezt a másik fajta fiút is bemutatja. Ám ha utódod vitázni szeret, nem engedelmes, ellened szegül, tanításaid nem követi, magaviselete helytelen otthonodban, és szembeszáll mindazzal, amit neki mondasz, szájából ömlik a közönséges beszéd, ez ugye a binnel, a gonosz rosszal van megfogalmazva, nem akar tudni arról, akinek semmije sincs, akkor küld őt el, nem fiad ő. Alázd meg súlyosan nyelvéért, mert épp oly ellenséges ő te véled szemben, amilyen gyűlöletes az istenség előtt. És akkor itt van az eleve elrendeltség, ami az egyiptomiak szemléletében megvolt, a sáit fogalma, hogy azért ilyen ez a gyermek, mert már az anyaméhben kárhozatra szánták az istenek, már eleve ott eldöntötték, hogy ő bizony rossz ember lesz. Ha nem döntöttek volna az istenek így, vagyis hogyha az istenek kedvelnék, akkor vezetnék, és akit vezetnek, az természetszerűleg csupa jó dolgot csinál. Akit nem vezetnek, egy nagyon szép, érdekes hasonlattal mutatják be, hogy akit hajó nélkül hagynak, nincs annak számára átkelés. Vagyis, hogy képzeljük magunk elé a Nílusnak a vizét, amelyik ugye dél felől északra folyik, és hogyha ezen elszabadul egy hajó, nincsen kormányosa, akkor ezt bizony sodorja a szél a Níluson észak felé. Ugyanígy, akinek nincsen hajója, tehát nincsen olyan hajó, amire föl tudna szállni, elég mély a Nílus ahhoz, hogy ne tudjon átkelni rajta. Tehát annak viszont az egyik partról nem sikerül átjutnia a másik partra. Következik a 16. egység, itt a fogadó csarnokba érkeznek a kérelmezők, akiknek a viselkedését szintén Tahotep megkívánja határozni, úgy látja, hogy nem mindenki megfelelőképpen viselkedik, nem várja ki mindenki szépen türelmesen a sorát, mert hogy vannak, akik törtetnek előre, Van így, hogy a meghívottaknak nem jut szabad hely, pedig ez a hely bizony az igazságosság helye kéne legyen, hiszen innen kerülnek be a fáraó vagy a vezír elé a perlekedők, ahol el kell dőljön, hogy kinek van igaza. Ő felsége persze a legnagyobb döntő, az előkelők ügyeiben ő volt az, aki dönt. Mint Tahotep szavait Vesecki Vilmos tolmácsolja, a könyöklés semmit se alkot, tehát nincsen értelme. Könyökölni a helyzetnek megfelelően kell viselkedni, ami azt jelenti, hogy nem törtetve, mert a belépések bejelentője figyel, és csak a meghívottaknak jut szabad hely, mondja. Következik aztán a 17. egység, ahol abba hagytuk múltkor Tahotep intelmeinek az olvasását. Itt ez így szól, ha emberek között vagy, a bizalomra méltóakhoz csatlakozz. A hírnévre bizalomra méltó ember nem hallgat gyomra szavára, és amíg vezetővé nem lesz, a tekintélyéhez illően tiszteletre méltó. Gazdag lehet saját teljesítménye alapján. Neved jó csengésű lesz, ki nem beszélnek. Tested jól táplált, és arcod figyelmes. Ha dicsérnek, amiről nem is tudsz. Ha a szív azonban csak a saját testre gondol, ha tévútra vezet, gyűlöletet kelt szeretet helyett. Hideg lesz ez a szív, és elsatnyul a test. Mert a szív ellene működik. Meleg szívű az, akinek Isten ezt megadja, de aki csak a gyomrára hallgat, az az ellenséghez tartozik. Tehát itt nagyon szépen, világosan kiderül az, egyrészt az eleve elrendeltség, tehát hogy a sáit eldöntötték az Istenek, és akkor nem lehet ez ellen semmit sem tenni. Másrészt a szívnek a szerepe az emberek életében, hogy mennyire fontos, mennyire központi helyre tették, hiszen a szív az, amelyik gondolkodik, amelyik tévútra vezethet, de az egyenes úton is tarthat. Amelyik gyűlöletet kelt, de a szeretetet is ő okozza. És hogyha ez a szív hideg, akkor a test elsatnyul. Mert hogy a test ellen működik akkor a szív, vagyis hogy a szívnek melegnek kell lenni. És akinek meleg a szíve, annak azért meleg, mert az Istenek úgy akarták. Furcsának tűnik utána az a mondat, hogy de aki csak a gyomrára hallgat, az az ellenséghez tartozik. Ez sem véletlen, mint a múltkor szó volt, az a szó, amit gyomornak fordítunk, az a ráib, vagyis a szívnek a szája. Tehát szorosan kapcsolódik valóban a szívhez. Jön a 18. egység, ez valamivel rövidebb, és itt az elöljáró és a hivatalnok közti viszonyról van szó, mégpedig olyan formában, hogy a hivatalnok az elöljárójának köteles fenntartás nélkül beszámolni, elmondani a terveket, akár a tanácsban is, de nem fölöslegesen beszélni, hanem mindig csak annyit, amennyire valóban szükség van. Mert hogy bajos dolog a beszámolót megtartani, mert nem helyes az a válasz, hogy ki tudja. Vagyis itt nagyon csalafinta módon a pontosságot kéri számon rajtuk, ami hát tudjuk, hogy egy igen összetett dolog. Ugyanakkor az előjárókra is vet egy kis fricskát, mert azt mondja, hogy az előkelő sem mindig igazságos, és bizony olyankor is igazságtalanságot követel, amikor nem indokolja meg tisztességesen a tettét, mert csak annyit mond, hogy már megmondtam. Nem csoda, hogy a következő egységben a vezetőről van szó, tehát 19-nél, ha vezetőállásban vagy, és a tervek szerint alakulnak a dolgok, akkor kéri a segítséget, mégpedig kiváló munkaformájában az elkövetkező időkben, és azt mondja, hogy önmagában ez elegendő a sikerhez. Viszont a sikeres embereknél is előfordulnak bizony bukfencek, és egy nagyon szemléletes képpel jelzi ezt, mert a siker után egyszer csak, ahogyan a krokodil bukkan föl a vízből, úgy keletkezik a népszerűtlenség. Fordulj hát vissza akkor a rend érdekében. Adja meg a tanácsod. Hát azt hiszem, hogyha krokodil úszik a Níluson, akkor valóban a legcélszerűbb visszavonulni kellő távolságba attól a krokodiltól. A vezetővel kapcsolatban a 20-as egység is nyilatkozik, mégpedig ezúttal egy olyan vezetőről van szó, akitől kérnek, és aki előzékenyen válaszol a kérelmezőnek, és meghallgatja őt, tehát az ügyek intézésével foglalkozik is. Az előjárónak ilyenkor a hozzáfordulókhoz figyelmesnek kell lennie, alkalmat kell adni, hogy azok könnyíthessenek a szívükön, elmondhassák mindazt, amit el akartak mondani, mert úgy gondolja, hogy rendkívül fontos, hogy az emberek ki tudják önteni a szívüket. Tehát a szív kulcsfontosságú szerepet tölt be itt, mint ahogy az egyiptomiak egész életében is. A 21-es egység az a barátságról szól, és a barátságnak egy különleges aspektusára hívja fel a figyelmet, nevezetesen azt mondja, hogy ha megkívánod őrizni a barátságot, a házba, ahová lépsz, légy bár feljebb való testvér vagy barát, akárhova is tartasz, óvakodj attól, hogy az asszonyhoz közelíts, mert nem jó hely az, ahol ez megtörténhet. A későbbiek során megjegyzi, hogy ezernyi férfi visszatartatik az élvezettől egy röpke pillanat, akár az árom, és már is lesújt a halál, még a megismerés előtt, ahogyan megtéveszt a jó hírű majolika, és baljós karneollá változik. És az embernek ezer dolga közt nem helyes ezt tennie. Vonja le a következtetést. Tehát itt a barátság megőrzése érdekében nőktől, a házastársaktól való távolságtartást tartja a legfontosabbnak, már csak azért is, mert az élet ugyan lehet hosszú, de egy pillanat alatt beköszönhet a halál. Lényegesen rövidebb a 22. egység, csak abból a 4 sorból áll, hogy a szemben állót legázolni vétek. Íj alkalomnak ellenáll a szív. Ne is tedd hát, hisz olyan utálatos, és megkíméltetsz ezer napi bajtól. 23-as egység. Ha valakit mohósága vezet, nem is fog sikerülni semmi. Ha helyes életvitelre törekszel, óvakodj akkor mindenféle rossztól, és az irigységtől mindenféleképpen. Fájdalmas betegség ez, gyógyíthatatlan, kezelni nem lehet, tehát az irigységet, mint betegséget mutatja be. Ellenségé tesz apát és anyát, és az anyának testvéreit is. Édes barátságot vált keserűvé. Eltávolítja a bizalmas urától, asszonyt a férjétől elűzi. Minden rosszat összeharácsol, teli zsák, csupa gyűlöletesből. Csak a máthoz hű maradhat a csúcson, akinek életútja felemelő. Csak aki önnön helyes útját járja, az rendelkezhet örökéről is, a kapzsinak viszont még sír sem jut. Ne legyél irigy az osztozkodásnál, ne kívánj többet, mint ami jár neked. Ne semmiszt ki rokonságodat, erőszakosnál több jut a szegénynek. Aki rokonságától menekül, az gyenge jellem, és a beszéde hiába való. A mohóság leküzdése megkedvelteti még az erőszakost is. Tehát itt újabb tulajdonságokra hívja föl a figyelmet, és mindezt a máthoz köti, ahhoz kell hűnek maradni, és akkor a csúcson marad az ember, életútja felemelő lesz, mint ahogy fogalmaznak. Aki viszont nem ilyen, aki mohó, azt az életben is mindenféle rossz, mindenféle negatív hatás éri, és saját maga teszi lehetetlenné az életét, erre hozott ugye példákat. Hasonló a helyzet a 24-esnél is, ott a házasságról van szó. Ha helyzeted kedvező, és megházasodsz, és feleségedet őszintén szereted, táplálj testét, és öltöztesd fel őt. Tagjaiban balzsam a friss olaj, örvendeztes szívét, amíg csak élsz, gyönyörűséges termőtalaja ő urának. Ne légy ítélő bírája, az erőszaktól tarts távol, fordítsd előtt ettől, mert fölvillámlik szeme, tekintete. Lágyítsd meg szívét azzal, amit alkotsz, hogy a háza otthona legyen. Ne korlátozd, olyan ő, mint a víz, és ha az asszony kitárja karját, kívánságának engedj. Milyen szép képet fest egy olyan időszakban a házas életről, amikor az ókori Kelet más részein teljesen máshogy viszonyultak a nőkhöz, sokkal szinte másodrendű lényként kezelték őket, itt egyenrangúként és olyan személyként, akinek a kedvét kell keresni, és akit óvni, védeni kell. De mielőtt tovább folytatnánk, hallgassunk egy kis zenét. Zene után a 25. egységre térünk rá, amelyik így szól. Barátidat ajándékozd meg mindazzal, amit van, hiszen azt Isten adta. Aki fukar boldogítani barátait, az önző léleknek mondatik. Ki tudja, mi lesz elképzelt holnapodból? Az igaz lélek nyújt csak biztonságot. Szívélyes üdvözletedet az ismerősök fogadják, Isten hozott. Idegentől nem jön segítség, nyomorúságban csak a barát közelít. Vagyis a barátságról van szó, és arról, hogy ismeretleneket nem annyira szoktak megsegíteni. 26. Ne továbbíts rágalmat, meg se hallgasd, mert az forró fejűtől származik. Csak amit látsz, arról adj hírt, nem pedig arról, amit hallasz. A jelentéktelenre szót se ves. Nézd, a melletted álló ismeri, hogy mi az érték. Ha erőszakra akarnának rábírni, az erőszakosra gyűlölet vár a törvény szerint is. A rágalom, mint a rossz álom, ami elől arcunkat eltakarjuk. A rossz álom is lehet persze büntetés. Ha kiváló ember vagy, és urad otthonában foglalhatsz helyet, éber legyen figyelmed. Hallgatásod értékesebb a zagyva fecsegésnél. Csak akkor szólj, ha tudod a megoldást. Csak a beszédben mester szólaljon fel a tanácsban, mert beszélni nehéz. Minden másnál nehezebb. Csak aki mester, használja helyesen a szót. Itt persze nem arról van szó, hogy az egyes szavakat kimondani lenne olyan hüde nehéz, hanem arról van szó, hogy a helyes beszéd formailag, tartalmilag helyes beszéd, az bizony nehéz, nem mindegy, hogy a tanácsban ki hogyan fogalmazza meg a gondolatait, mert annak alapján döntés születik, és hogyha a félreértések vannak, akkor ugye a döntés sem lesz igazán helyes. Következő egység. Aki erős, az szerezzen tekintélyt tudással és szelíd beszéddel. Ne parancsolgass, csak ha a körülmény kényszerít rá. Bajba sodorja magát az, aki kihívó, vagyis hogy nem azt mondja, hogy nincsenek olyan helyzetek, amikor gyorsan és határozottan kell dönteni, és másokkal meg kell csináltatni valamit, hanem azt mondja, hogy általában nem ilyen helyzet van, általában szelíd beszéddel érdemes, és tudással érdemes irányítani az embereket, nem parancsok osztogatásával. Aztán még azt is mondja, hogy a fennhéjázás lealacsonyít. Ám ne hallgass, ha félő, hogy visszafognak. Haragos beszédre felelvén fordítsd el arcod, és ellenőrizd magad, heves szíved tüze nem ragad-e el. A jó lelkű embernek jó az útja. Aki egész nap komor, annak egy boldog pillanata sincs. Ám aki egész nap csupán vidul, házat magának alig alapít. Úgy jár, mint aki célba kívánna érni, és a kormánylapát is a szárazföld felé terel. Ahogy ezt mondani szoktuk, a lónak két oldala van, de a legjobb a hátán, középen lovagolni. Nos, tulajdonképpen erről szólt ez a rész is Tahotep intelmeiben, hogy a középút az a célszerű, azt célszerű követni. Mert hogyha valaki egész nap komor, annak egy boldog pillanata sincsen, vagyis hogy az nem lehet jó ember, hiszen a jó embereket az Istenek megsegítik. Viszont a másik véglet, aki egész nap csupán vidul, házat magának alig ha alapít, mondja, vagyis aki meg csak szórakozik, aki nem foglalkozik komoly dolgokkal is, az meg komolytalan, az meg azért nem jó. A kettő között van, ami célba visz, ahogy a kormánylapát is a szárazföld felé tudja terelni az embereket. Következő egység. Mégis valami akadályozza az útját, mint aki szíve vágyára hallgat, s mégis elégedetten. Harag múltával feléd fordul az arc, a lélekből ez a békesség árad. Ez az az erő, amit megnövel a szeretet. A feljebb valót a néki hasznosról értesítsd, de nyújts segítséget az embereknek is. Rejtsd el tudásodat az ő teljes tudásával szemben. Példád legyen a szelíd parancsolás. Ez tesz jóságossá, támaszod pedig így lesz a kálélek. Vagyis a középuton kívül Itt még néhány kis trükköt is elárul, amit a feljebb valóval kapcsolatban célszerűnek lát, nevezetesen, hogy célszerű értesíteni őt mindarról, amiről tudjuk, hogy hasznos a számára. De ugyanakkor nem szabad megfeledkezni a többi emberről sem, azoknak is segítséget kell nyújtani, mondja. Aztán azt is elárulja, hogy a feljebb valónak várhatóan teljes tudása van. Azért feljebb való, mert több mindent megtanult már, rejlik mögötte. Ennek ellenére elképzelhetőek olyan esetek, hogy a felettesnél többet tud az, aki őt szolgálja. Nos, az ilyen esetekre mondja Ptahhotep, hogy rejtsd el tudásodat. És hát, hogy szeliden beszéljen valaki, még hogyha parancsról van szó, az is szelíd legyen, nagyon fontosnak tartja, mert ettől lesz valaki jóságos, és a lélek ezt szereti. Most megint a következő egységben van egy kis váltás, a feljebb valóval kapcsolatos viselkedés helyett most maga a feljebb való kerül az előtérbe, mert azt mondja, ha magas testület tagja vagy, és arra választattál, hogy eleget tégy sokaknak, a pártatlanság helyes útjáról el ne térj. Amikor beszélsz, ne légy részrehajló, ne gondolhasson arra soha senki. A bíró részrehajlóan ítélt. Ügyelj hát ítéletedre. Ebben a részben is tehát arról van szó, hogy alaposan, átgondoltan kell cselekedni, és nagyon nem mindegy, hogy mit csinál valaki. Most ennél a résznél abba hagyjuk Ptahhotep intelmeit, időnk lejárt, legközelebb egy hónap múlva Sinuhe irodalmi rovatunkban, most már majd be fogjuk fejezni. Kellemes hétvégét kívánok, viszonthallásra!
Kontakt Rádió.
A fáraók földjén.
Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.